Esterről lakol, Jézus, merre jársz?
Mutasd meg, hogy hol van az ország. Esterről lakol, kérünk válaszolj, hogy merre visz az hol.
Kedves hallgatóink! A Mária Rádió Szavária a Hit kapuja című műsorában dr. Székely János püspök atya hitvédelmi műsora hangzik el.
Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Köszönjük a türelmet! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint nagy szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, dr. Székely János püspök atyát. Soproni Mónika vagyok. A műsor kezdetén engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam telefonszámukat 061-999-4432. Ezen várjuk hívásaikat. A műsor vége előtt szívesen bekapcsoljuk a hívó hallgatókat a stúdióba. Jó múltkorában elkezdtünk püspök atyával a kegyelemről beszélgetni. Most ezt a félben maradt témát folytatnánk. A kérdés ezek után a következő témánk felé magától adódik, ez az örök élet lenne. Mint tudjuk, minden embernek kivétel nélkül meg kell halnia, ezt már múltkorában át is beszéltük. Azt gondolom, hogy mindnyájunkat foglalkoztat ez a kérdés, hogy mi is lesz a halál után. Onnan még igazán földi ember nem jött vissza. De sok írás jelent már meg a halál utáni folytatásról. Többen leírtak halál közeli élményt, elmondták, amit láttak, tapasztaltak. Ennek hatására sokaknak gyökeresen megváltozott az élete is. Engedjék meg, hogy egy kis történetet a szűkebb családomból is idehozzak. Már azért hívtak a betegágyhoz minket, hogy elbúcsúzzunk, de a Jóisten segítségével köztünk maradt akkor az akkori súlyos betegünk, viszont a kórházból elbocsátás után egy hosszabb beszélgetés alkalmával egyszer annyit mondott, még visszaküldtek engem egy kis időre. Teljesen megdöbbentünk, mert sok mindent hallottunk már, de ez engem is, mivel érzelmileg ugye érintve voltam, mélyen érintett, hogy ilyet mondott a beteg. De azt is elmondhatom, hogy ezután a betegség után 180 fokos fordulatot vett az élete is. Öröm vele minden nap. És ehhez még egy kicsit talán morbid adalék tartozik, hogy egy kontrollra mentünk, és a doktor, amikor elolvasta az esetét a betegnek, annyit mondott, hogy maga egy csoda, ilyen előzménnyel önnek már papírforma szerint meg kellett volna halnia. Tényleg megmagyarázhatatlan az esete, de a Jóisten tudja, hogy miért tette. És még egy nemrég olvasott könyvnek a tartalma, ami felkeltette az érdeklődésemet, hadd osszak meg mindnyájukkal. Nagyon érdekes volt egy realista, tudományos alapokon gondolkodó orvos írását olvastam a halál utáni életről. Dr. Eben Alexander idegsebész a könyv írója, aki a mai napig nem tudják, hogy hogyan lett egy gennyes agyhártyagyulladással beteg, aminek körülbelül az emberek 7%-a esélyes, hogy megmarad, de ezután is egy vegetáló, mozgásképtelen ember lesz belőle, aki nem kommunikál, nem mozog. Az ő esetében nem volt esélye arra se, hogy a 7%-ba belekerüljön, mert olyan súlyos volt az agyhártyagyulladás és a betegség lefolyása. Mindenképpen meg kellett volna halnia. Ezek után a doktor maradéktalanul felépült, de a könyvben leírja a betegsége alatt, mi mindenen ment keresztül, mit látott, milyen hatások érték, de a hitetlen orvosból ezután a betegség után egy mélyen istenhívő ember lett. Volt lehetősége változtatni az életén. Miért történnek, püspök atya, ilyen esetek? Az egyik kap esélyt, a másik pedig egy pillanat alatt eltávozik az örök életbe.
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem onnan, hogy a halál egy titokzatos kapu, egy átlépés az Isten örök létébe. A földi életünk, a földi életformánk, a testünk, ez a véges földi létezésünk olyan, mint egy hordozó rakéta az űrhajókon, ez leválik rólunk a halál pillanatában, és átlépünk, belépünk az Isten örök létébe. Átlépünk egy másik dimenzióba. Egy újfajta létmódban folytatódik az életünk. Talán a modern tudomány segít is abban, hogy ezt a hitünket megerősítsük, megvalljuk. Tudjuk azt, hogy hit és tudomány soha nem mondhat ellent egymásnak. És ahogyan a tudomány fejlődik, talán egyre mélyebben, egyre hitelesebben értjük a hitünket. A mai tudomány egyre többet beszél arról, hogy az anyag, amiből a látható, fogható világunk áll, ez nem teljesen ellentétes a szellemmel. Ez nem két különböző valóság, az anyag és a szellem, hanem nagyon szorosan összefüggenek, sőt, egyesek azt is mondják, hogy az anyag lényegét tekintve szellem. Nem úgy kell elképzelnünk az anyagvilágot, mint apró kicsi golyócskákat, amelyek, mint a naprendszerben a különböző bolygók forognak, az atommag a nap körül. Egyáltalán nem. Az anyag sokkal inkább olyan, mint energiának gyönyörű harmóniák szerinti rezgése, olyan, mint egy gyönyörű dallam. A világ kezdete egy gyönyörű, hatalmas energia szétáradás. Ami a semmiből indul el, az a mai tudomány is egyértelműen ezt állítja, hogy az anyagvilágnak van kezdete. Ez a múltban nem örökké való, hanem egy nagyon konkrét eseménnyel, 13,7 milliárd évvel ezelőtt indul el az anyagvilág története, egy hatalmas, gyönyörű energia szétáradással. Az anyag alapvetően energia, ennek a gyönyörű harmóniája. Arra teremtette Isten ezt a véges világot, hogy megszülessen benne az ember. Az a lény, amelyik képes szabadon dönteni, képes szeretni, képes önmagát odaadni. Az egész teremtésnek a célja az ember. Bármennyire is aprónak, porszemnek tűnik az univerzumban, a legfontosabb létező az Isten számára az ember. Ugyanis Istennek a lényege szeretet. Arra teremt minket, hogy megtanuljunk szeretni. A döntéseink, az álmaink, az alkotásaink, a művészetünk, ez a célja az egész teremtésnek. Megtanuljuk énekelni a szeretet énekét. És a halál kapuján át az ember átléphet az Isten örök létébe. Egy újabb dimenzióba leválik rólunk az, ami múlandó, véges, amit szoktunk testnek is nevezni, és a létünk lényege, a személyünk, az egyéniségünk átlép az Isten örök létébe. Már itt a Földön sem a fizikai anyag hordozza az énünket. A testünk anyaga 7 évenként lecserélődik. Tehát nem az anyag a lényege a személyünknek. Nem az agyunk irányítja a lelkünket, ha lehet így mondani, hanem fordítva van. Van az emberben valami, ami irányítja az agyát. Az ember az, aki kitalálja, hogy déli 12 órakor, ha éppen kedves ottyan, a kezét fölemeli. Ez az ő személyében születik meg ez a döntés, és ezért indul el az idegpályákon a parancs, hogy a kezét fölemelje. Nem fordítva, nem az idegpályák indítják ezt el, hanem valami, ami az anyag fölött áll, illetőleg ami az anyag részünket irányítja. Vagyis a mai tudomány talán jól meg tudja ezt közelíteni, hogy a halál után át lehet lépni egy másik szintjére a létnek. A Teremtő Isten világába léphetünk be. Szent Ferenc ezért így nevezi a halált, hogy testvérünk, nővérünk, aki hazavezet. Szent Benedek állva várta a halált, így mondja az életrajza, lement a templomba, állt, imádkozva várta, az utolsó perceit, és valóban ilyen módon halt meg. Sose felejtem el, az egyik legszebb élményem egy haldokló kapcsán az volt, amikor hirtelen hívtak kórházba, szaladtam be, és a néni, ahogy meglátott, ezt mondta, hogy atya, de örülök, hogy ideért. Tudom, hogy nem sokára meghalok. Régóta vártam ezt a pillanatot. Tudom, hogy hazamegyek. Ez a néni, mintha látta volna már a túlsó partot, mintha látta volna az Isten fényét, érezte, hogy az Úristen a kezét fogja és átvezeti őt. Szent Pál apostol ezért mondja, hogy jobb lenne, mindennél jobb lenne meghalnom, hogy Krisztussal legyek. Azt mondja, vívódik, hogy melyiket válassza. Ha itt a földön kell élni, az gyümölcsöző munkát, apostolkodást jelent, de mindennél jobb lenne meghalni, hogy Krisztussal lehessen. Azt mondja, számomra az élet Krisztus, a halál nyereség. Vagyis a halál egy kapu, amin keresztül az Istenhez hazatér az ember. Ahogy Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek Istenben, bennem is higgyetek. Atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És éppen ezért a halál közeli élmények a legtöbb ember számára, akik ezt átélték, ahogy hallottuk itt a két történetet is, hogy visszaküldtek, mert valami feladatom van még. Vagy ez az orvos, aki az agyhártyagyulladást túléli, és rátalál a hitre annak a hatására, amit a halál közelében átél, megtapasztal, lát. A halál közeli élmény a legtöbb ember számára, akár hozzátartozó, aki ott ül a beteg ágy mellett, akár maga a haldokló, az élete egyik leghatalmasabb élménye lesz, óriási pozitív hatást gyakorol a legtöbb emberre. Valamit megsejt az élet igazi titkából, értelméből, a Teremtő Istenből, akinek a fényét meglátja. Erről szól, és nagyon melegen ajánlom a kedves hallgatóknak olvasni azt a híres könyvet, amely már régebben jelent meg, de újra és újra kiadják, Moody-nak az élet után című könyve, amely a klinikai halál állapotát átélt embereknek a vallomásairól szól. A halál tehát hazatérés, és éppen ezért az, hogy mikor következik be a halálunk, az tulajdonképpen másodlagos. Hogy valaki 20 évet él itt a földön, vagy 90-et, az tulajdonképpen az Isten szempontjából nézve, az örökké valóság szempontjából, az örök szeretet szempontjából, ahova Isten mindannyiunkat hazavár, másodlagos. Ahogy mondja is a Biblia, Isten előtt egy nap annyi, mint ezer év. Ezer év annyi, mint egy nap. A legnagyobb szentjeink közül nagyon sokan voltak, akik rendkívül rövid életűek voltak. Ilyen volt például Árpádházi Szent Erzsébet, aki összesen 24 évet élt. De az élete teljes volt, ragyogó volt. Nem annyira az fontos, hogy mennyiségileg sokat éljen valaki, hanem az, hogy a szíve tele legyen szeretettel, és így tud majd Isten örök szeretetébe átlépni. De gondolhatunk akár Boldog Brenner Jánosra, aki szintén egy ragyogó, lángoló életet élt. Ön gyakran mondogatta a gyerekeknek, hogy az élet olyan, mint egy nagy iskola, ahol a legfontosabb egyetlen igazi tantárgy, hogy megtanuljunk szeretni. Brenner János ezt gyönyörűen tanulta, élte. Az élete odaadásában tökéletesen megvalósította. Halálig mindvégig szeretett. Az élete teljes volt annak ellenére, hogy 26 éves korában végzett vele a kommunista diktatúrának a kegyetlensége. Hogy pontosan mikor halunk meg, az múlik esetleges tényezőkön is. A földi világunkat Isten esetlegesnek, múlandónak, végesnek teremtette. Az atomok sem romolhatatlanok, és nem örökké valók, hanem van egy bizonyos életkoruk, illetőleg esetlegesek, tönkre mennek, meghibásodnak. A molekulák, a sejtjeink, az egész világ ilyen. Nem irányítja az Isten damil szálakon az egyes atomokat, se a bacillusokat, hogy a jó embereket elkerüljék, és a rossz embereket támadják meg. Se a vulkánokat nem irányítja, hogy mikor törjenek ki, és éppen ki az a 10 000 ember, akit mondjuk a vulkánkitörés elpusztít. A felhőket sem ő tereli. Nem olyan módon működik a világ, hogy ahol nagyon imádkoznak, ott mindig kedvező eső van, és ahol éppen kevésbé, ott pedig nincs. Afrikában rengeteg olyan ország van sajnos, ahol jelenleg már alig esik az eső, és borzalmasan, szívszorítóan terjed a sivatag. A világunk esetleges. Nem olyan módon működik, mint egy beprogramozott óra, amit a teremtéskor az Isten elindított, és minden másodpercét pontosan kiszámította. Egyáltalán nem, hanem van ennek a világnak esetlegessége, idézőjelbe vett szabadsága. Azonban természetesen Isten minden esetleges eseményben is jelen van, és az ő szeretete, hatalma nagyobb minden földi szenvedésnél, bajnál, betegségnél. És ez azt jelenti, hogy bármikor ér minket a halál, bármilyen körülmények között. Az Isten ott van, az ő tenyerén vagyunk szüntelenül. Ott vár minket a halál kapujában, ahogy a tékozó fiút várta haza a mennyei atya. Nem annyira az a fontos, hogy mikor történik ez, és hogyan történik ez, hanem az a fontos, hogy készen legyek rá, hogy olyan módon éljek, szépen, hitelesen, teljes módon éljek, szeretetben, kegyelemben éljek, hogy bármikor érkezik a halálom pillanata, kész legyek arra, hogy elinduljak a mennyei atya felé. Hadd mondjam itt a kedves hallgatóknak, hogy éppen ezért nagyon nagy ajándék egy haldokló vagy egy beteg számára, ha merjük elhívni az atyát, a papot a beteg ágy mellé. Igen gyakran egy súlyos beteg ember szinte senkivel nem tud a fájdalmairól, félelmeiről, a halállal kapcsolatos gondolatairól őszintén beszélni. Mert a hozzátartozók igen gyakran, nyilván jó szándékkal, de talán nem teljesen helyesen egy ilyen kis színjátékot játszanak, és csak arról szabad beszélni, hogy ő meg fog gyógyulni. Közben a haldokló teljesen világosan tudja, hogy ez hazugság, és ő szeretne a halálról beszélni, a félelmeiről, az utolsó mondatait elmondani a szeretteinek, a bocsánat kérését, esetleg a lelki végrendeletét valamilyen módon átadni. Ő már nagyon is készülne a halálra, de sajnos ezeket a gondolatait senkivel nem tudja megosztani. Ő is bele van kényszerítve ebbe a színjátékba. Igen gyakran a pap az egyetlen, akivel egy haldokló ember teljes őszinteséggel beszélhet, és nagyon meg is könnyebbül, hogy végre valakivel négy szem közt nyugodtan a félelmeiről, a hitéről, a vágyairól beszélhet. Leteheti az élete nagy terheit. Igen gyakran ilyenkor sok ember újra meggyónja az élete nagy bűneit, még egyszer leteszi az Isten kezébe. Átélheti azt, hogy Krisztus mellettem van, fogja a kezemet. A halál sötét völgyén, ahogy mondja a Zsoltár, a te vessződ és pásztorbotod megvigasztal engem. Krisztus, aki átment a halálon, legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. Ő az, aki a haldokló mellett ott van, az egyetlen, aki őt ezen a keskeny úton át tudja kísérni.
Püspök, hogyha engedje meg, hogy egy tegnapi történetet hozzak ide. Kedves ismerősöm mesélte, hogy meghalt a barátnője férje, és nem tudtak hozzá papot hívni, mert annyi történt, hogy daganatos beteg volt, és nagyon rosszul lett otthon, fiatal ember. Bevitték a kórházba, éppen hogy csak egy fájdalomcsillapító injekciót tudtak adni, és ennyi volt. És tegnap egy picit emiatt kétségbe is volt esve, hogy nem tudták ellátni. Ilyenkor mit lehet tenni?
Az egyházunk mindig is azt tanította, és erre tanít minket a Biblia meg Jézus tanítása is, hogy Istennek nagyon-nagyon sok útja van egy emberi lélekhez, nem csak a szentségek. Ha gondolunk arra, hogy hány és hány millió ember élt a kereszténység előtt, vagy a kereszténységen kívül, akár mondjuk amerikai indiánok, akik mind úgy haltak meg, hogy nem tudtak papot hívni, nem tudtak megkeresztelkedni, meggyónni, soha életükben, de a szívükben ott volt a vágy az Isten után, ott volt bennük a bűnbánat, a szeretet, a hit, akkor természetesen az Úristen mindegyikük szívéhez megtalálta az utat, a bűnbocsánatot nekik is megadta, és őket is hazavárja. Így mondja a Biblia, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Nem csak a szentségek útján, hanem millió más módon van erre módja. Minden haldoklóban. Azt gondolom, hogy legalábbis az én tapasztalatom az, hogy élni lehet Isten nélkül, meghalni nem lehet Isten nélkül. Legtöbb ember ezt ki is mondja a halála előtt, tehát nagyon közel kerül az élő Istenhez. Ott van a legtöbb haldoklóban ez a bűnbánat, a könyörgés. Úgy gondolom, hogy az elhunyt életében is, az élete utolsó percei, fél órája biztos, hogy erről szólt, hogy ő érezte, hogy itt a földi életének a vége, és kiáltott az Istenhez. Kérte az ő bocsánatát, kérte az ő segítségét, imádkozott a szeretteiért. Tehát biztos, hogy a lelke mélyén ez ott volt. És az Úristen megtalálja az utat, hogy ilyen módon is fölkínálja számára a kegyelmet és az üdvösséget.
Köszönöm szépen a választ. Mi történik közvetlenül a halál után? Az ember úgy képzeli el, hogyha meghal valaki, akkor van három opció. Mennyország, tisztító, tűz, helyesebben hely, és a pokol. Ez lesz az osztály része a léleknek. De picit, ha mélyebbre ásunk, hogyan képzeljük el ezeket a túlvilági helyeket? Mi történik ott velünk? Kivel találkozunk? A rokonaink, szeretteink újra velünk lesznek? Vagy azok a rokonaink, nekem is ez vetődött föl bennem, amikor itt gondolkodtam a kérdéseken, akiket nem is ismertünk itt a földön, mondjuk az anyai nagyszüleim. Velük ott kapcsolatba kerülök, megismerem őket. Mit fogunk egyáltalán csinálni a túlvilágon? Nem lesz unalmas, monoton?
Sok emberben fölmerülnek ilyen kérdések, hogy vajon milyen lesz, hogyan tudom ezt elképzelni. És azt gondolom, hogy az első és fontos válasz az, hogy nem tudjuk elképzelni. Mert egy más létmód, tehát mi ebben a véges földi világban élünk, ahogyan egy magzat nem tudja elképzelni, hogy milyen lesz a szülés után, milyen az, hogy lélegzetet venni, milyen az, amikor az édesanyja megszoptatja, ránéz, mosolyog, beszél. Tehát ezekről fogalma sincs. Az édesanyja szívhangját már ismeri, azt a kellemes melegséget, ami átjárja őt az édesanyja méhében, a szeretetet, ezeket érzi, de hogy pont milyen lesz élni emberként, ezt nem tudja fölfogni. Ahogy egy hernyó azt, hogy milyen lesz pillangónak lenni, nem tudja fölfogni, mert egy más, teljesen más módon létezik valamilyen a földi élet és az örök élet közötti kapcsolat. Szent Pál apostol azt mondja, hogy romlandóságban, erőtlenségben vetik el az embernek az élete magját, erőben támad föl, romolhatatlanságban. Más egy földi dolognak a csillogása, és más egy égi testnek, a csillagnak a csillogása. Tehát nem tudjuk elképzelni, mert teljesen más lesz. Azt mondja, hogy földi, múlandó testben halunk meg, de romolhatatlan szellemi testben támadunk föl. Tehát nem ilyesfajta lesz az emberi élet, mint amit most ismerünk. Amikor azt mondjuk, hogy hiszem a test föltámadását, az nem azt jelenti, hogy ezek az atomok, ezek a molekulák támadnak föl. Ezek nem tudnak örökké élni, ezek lényegük szerint múlandóak. A földi testünk természete szerint múlandó. Ahogy Pál apostol mondja, egy teljesen más módon szellemi testben támadunk föl. Nehéz ezt elképzelni. Hadd mondjak erről egy kis történetet. Egy haldokló tudta, hogy az orvosa nagyon mélyen hívő ember. És megkérdezte tőle, hogy doktor úr, milyen lesz a mennyország, milyen lesz az örök élet? Mire a doktor azt mondta, hogy nem tudom. És a haldokló nagyon elkeseredett, hogy maga se tudja, maga úgy tudom, hogy hívő ember, templomba jár, katolikus. Ha maga se tudja, akkor talán az egész nem is igaz. Mire a doktor nem mondott semmit, hanem oda ment a kórterem végébe egy ajtóhoz, ami a kórháznak az udvarára nyílt. Kinyitotta, és abban a pillanatban egy kiskutya berohant a korterembe odafutott a doktorhoz, lábához, jött, ugrált, boldogan nyalogatta, csóválta a farkát, és azt mondta a doktor, hogy látja, ez a kiskutya, az én kutyám soha életében ebben a korteremben nem volt. Nem tudta, hogy itt mi van, hogy veszélyes-e ide bejönni, vagy nem, hogy milyen hely, bejöhet-e ő ide bátran, vagy pedig nem. Egy dolgot tudott, azt tudta, hogy a gazdája itt van ebben a szobában. Ezért boldogan jött be. Mi sem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz az a másik világ. Egyet tudunk, hogy a gazdánk ott van. A halál kapujában ő vár. Ő fog minket átölelni. A halál ahhoz hasonló, mint amikor egy kisgyermek meglátja az édesapját, odafut hozzá, átöleli, azt mondja, hogy atya, ahogy a mi atyánk is ezzel indul, atyánk, aki a mennyekben vagy. A halál egy boldog hazatérés. Nem kell pontosan tudnunk a részleteit. Elég azt tudnunk, hogy ő vár minket a halál kapujában. Ő, aki a világot csodálatosnak alkotta, gyönyörűnek. Bízzunk abban, hogy az életünk beteljesedését, az örök életünket is hasonló bölcsességgel, szépséggel, gazdagsággal alkotja meg és ajándékozza nekünk. Hogy milyen helyzetek vannak a halál után, ezt sokszor nyilván nagyon emberi módon fogalmazzuk meg, mint szoktuk azt mondani, hogy menj, tisztító hely, vagy tisztító tűz, és ehhez hasonlók. Nyilván ezek nem helyek, mert ott nincsen a földi világhoz hasonló tér és idő. Tehát ilyen módon helyek sincsenek, ahogy az Istennek sincsen helye. És nem lehet azt mondani, hogy itt van, vagy ott van. És az, hogy ő mindenütt jelen van, az se azt jelenti, hogy olyan, mint egy hatalmas gázfelhő, ami mindent betölt, mert ez egy földi hasonlat. Az Úristenre nem is tudjuk elképzelni, milyen a tér fölöttiség, az idő fölöttiség. Az idő fölöttiség, az örökké valóság, az nem végtelen sok idő. Nem olyan, mint egy végtelen hosszú egyenes, ahol sok-sok millió évet egymás után rakunk. Ez egy teljesen téves elképzelés. Amikor valaki megijedett, hogy ez a sok idő alatt mit fogok én csinálni, az többek között ebből adódik, mert így képzeli el, mint egy nagyon hosszú, végeláthatatlan időfolyamatot. Közben az örökké valóság nem sok időt jelent, hanem idő fölöttiséget, olyan, mint egy örök pillanat, ami soha nem múlik el. Nem egy végtelen egyeneshez kéne hasonlítani, sokkal inkább egyetlen ponthoz. Egy örök pillanat, amikor az ember hazatalál, átöleli az Istent, beteljesedik az élete, átöleli a szeretteit. Vagyis ezek nem helyek, hanem az embernek az állapotai, a beteljesedés állapotai. A Biblia arra tanít, hogy rögtön a halálunk után az Úristen elé kerülünk, tehát nem kell kivárni úgymond a világ végét, hanem azonnal, aki meghal, az Úristen, mint egy kilép az időből, és az Úristen elé kerül. Ezért mondja Jézus a kereszten a jobblatornak, hogy még ma velem leszel a mennyben. Ezért mondja a példabeszédben az ostoba emberről, hogy ostoba, még ma számon kérik a lelkedet, amit gyűjtöttél, kire marad. Ezért mondja Pál apostol, hogy szeretnék meghalni, hogy Krisztussal legyek. Tehát a halálunkkor azonnal az Isten elé jutunk. És aki elnyeri az üdvösséget, annak a számára meg is kezdődik az üdvösség. Tehát elkezdődik az ő örök, boldog élete. Ugyanakkor a Biblia arra is tanít, hogy van a történelem végén egy úgynevezett végítélet, ami egy kicsit különbözik ettől a halálunk utáni pillanattól, amikor már elindul az üdvözülők számára az ő örök életük. Miért van ez a végső ítélet, mint egy megkülönböztetve attól, amit néha szoktunk külön ítéletnek is mondani rögtön a halálunk után? Miért van ez a kettő külön? Azért, mert a tetteink következménye az csak az egész történelem végén fog teljes mértékben nyilvánvalóvá válni, kibontakozni. Például, hogy egy szülő vállalta egy gyermeket, vagy nem. Hogy azt a gyereket hogy nevelte, és abból a gyerekből mi lett. Hogy egy házastárs mondjuk hogyan szerette a házastársát, és ennek milyen következménye lett gyerekeikben, unokáikban, dédunokáikban. Ez igazából csak a történelem végén derül ki, amikor minden tettünk következménye a végső stádiumig eljut, a teljes következményét látni fogjuk. Az örök életben való szenvedésünk, amit hívunk tisztulás állapotának is, az nagyon nagy mértékben ezt jelenti, hogy odaátról látjuk a tetteink következményeit. Egy családos ember látja a gyerekeinek, unokáinak és a sok-sok generációnak a történetében azt, ami rajta múlott, amit tehetett volna szebben. És egy kicsit ezt végig szenvedi, vagy egy pap látja azt, hogy egyes plébániákon mi az, amit megtehetett volna, amit nem helyesen tett, és ennek milyen következményei, milyen hiányai vannak. Tehát végig szenvedi az ember szinte az egész történelmet, látja az életének a pozitív és negatív következményeit. Egy szót hadd mondjak külön a tisztulás állapotáról. Megint csak ne használjuk, ha szabad kérni ezt a szót, hogy tisztító hely, mert nem hely. Ne használjuk ezt se, ha lehet, hogy tisztító tűz, mert ez azt gondolom, hogy rossz konnotációkat, rossz képzeteket kelt abban, akinek mondjuk, hanem mondjuk ezt, hogy tisztulás állapota, hogy hivatalosan az egyházunk ezt így hívja. Mit jelent ez? Nem úgy kell ezt fölfognunk, mint egy büntetést. Ahogy már itt a Földön, az Úristen nem úgy büntet, ahogy mi sokszor nagyon emberi módon elképzeljük, hogy valaki rosszat tett, Jóisten háta mögött egy kis ostorral ott áll és lesújt. Ez a halálunk után sem így történik. Tehát ez nem egy pót börtönbüntetés, x évet le kell húzni bizonyos bűnöknek az engesztelésére még oda. Hát egyáltalán nem. Ha beszélünk erről, hogy Isten büntetése, de nyilván az Isten igazságos, akkor arra gondolunk, hogy maga a világ, amit alkotott, igazságos. Tehát vannak törvényei. Természetesen beleültetett törvények az atomokba, a lelkünkbe, az egész világba. Isten világa igazságos és jó. És aki nem így él, aki a valósággal szemben él, a teremtett világnak a törvényeivel szemben él, az lassanként falba ütközik, tehát ez megbosszulja magát. Nem kell Istennek direkt módon közvetlenül büntetni. A rossz tetteknek sajnos van rossz következménye. Szétesik egy család, gyűlölet keletkezik, rengeteg szenvedés, rengeteg szomorúság, rengeteg fájdalom. Tehát a bűneink sajnos magukban hordják a büntetésüket. A tisztulás állapota ugyanígy. Tehát ez nem egy pótbüntetés, amit Isten kiszab, hanem a bűneinknek sajnos van következménye. A szinte fizikailag a lelkében az embernek károkat okoz, vagy megbilincseli, torzítja, és amikor valaki, a legtöbb ember olyan állapotban hal meg, hogy nem teljesen tiszta, nem teljesen képes arra, hogy Isten világába belépjen. Ahogy olvassuk is a Bibliában, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent hegyén, az ártatlan kezű, a tiszta szívű. Isten tökéletes, tiszta szeretet. Csak úgy léphetek be az Istenbe a halál kapuján át, ha olyan vagyok, mint ő. Ha bennem is tiszta önátadás, önzetlenség, szeretet, nagy lelkűség, tisztaság, egyenesség van. És éppen ezért Isten a tisztulás állapotában azt, ami nem ilyen bennünk, azt mintegy kiégeti belőlünk. Ha használjuk a tűz hasonlatát, lehet ezt használni, de akkor próbáljuk pozitívan használni, hogy ami bennünk rossz, ami görcsé vált bennünk, ami megkötöz, a szenvedélyeket, az önzést, a bűnöket, az Isten ezt égeti ki belőlünk. Ahogy ez belőlünk eltávozik, akkor a lélek felszabadul. Végre olyanná válik, ami ennek Isten megálmodta. És ezért ez egy boldogító szenvedés. Mert azt veszítjük el, ami a lényünktől idegen, és az marad meg, azt tud végre kibontakozni, ami az igazi lényünk. Végre elkezd az ember szárnyalni, hinni, szeretni teljes lényével. Tehát ez egy boldogító szenvedés, amellyel Isten gyógyítja az embert, ahogy az orvos is kiműti esetleg a testből a beteg részeket. Olyan, mint egy futószallag, amire fölül az ember, minden lépésével az Istenhez jutunk közelebb. A tisztulás állapota szüntelenül hozzá visz közelebb. Ahogy az Isten szívéhez, ez a lángoló tűzhelyhez közel érünk, az ő tüze mindent kiégít, kiéget belőlünk, ami őtőle idegen. Genovai Szent Katalin ezért mondja a tisztulás állapotáról szóló könyvében újra és újra, hogy a paradicsom ajtaja nyitva áll. A tisztuló lélek ezt látja, hogy Isten szíve, a paradicsom kapuja nyitva áll, ő felé tartok minden lépéssel, ő hozzá kerülök közelebb. És akkor még két kérdésre röviden reagálnék, hogy nem fogjuk-e megunni az örök életet. Félig meddig utaltam erre, hogy nincs idő az Istenben, de hadd tegyem ehhez hozzá azt is, hogy Isten kimeríthetetlen, végtelen. Vagyis nem kell attól félnünk, hogy ez bármikor az ember meg tudja unni. Ha már azt se nagyon tudjuk megunni, például, hogy bejárjuk a Földnek a csodálatos tájait, mert olyan gyönyörű. Gyönyörű az északi sark, gyönyörű a sivatag, gyönyörűek az őserdők, a hegyek, a patakok, a tavak, nem tud vele betelni az ember. Az Isten milliószor gazdagabb, teljesebb. Ahogy nem tudunk betelni az emberekkel, minden emberben csodálatos kincsek vannak. Gyönyörű történetek, tengermély érzések, soha nem lehet kimeríteni. Egy házasságban a két fél egymásnak a kincseit soha nem tudja megunni, kimeríteni. Végtelen mélység. Az Isten százszorosan ilyen. Vagyis nem kell félnünk attól, hogy bármi módon az ember ezt megunná, csodálatos, ámulatba ejtő új gazdagság fog szüntelenül a lényünk elé tárulni, a lelkünkbe ömölni. És volt egy ilyen kérdés, hogy a hozzátartozóinkkal milyen módon fogunk találkozni. Ezzel kapcsolatban az egyházunk azt tanítja, hogy Isten soha nem riválisa az embernek. Nem csökkenti le az embernek a szabadságát, méltóságát, lényét, hanem megnöveli. Az örök életet se úgy kell elképzelnünk, hogy az Isten szinte kiszorítaná, mintha féltékeny lenne az emberi szereplőket az örök életben. Egyáltalán nem. Nyilván az örök életnek a hatalmas, mindent elsöprő élménye, ha lehet így mondani, az Isten lesz. De ezt nem olyan módon kell elképzelnünk, hogy ez lecsökkentené az embereknek az egymással való találkozásának, együttlétének, szeretetének az örömét. Egyáltalán nem, hanem megnöveli. A Jelenések könyve mindig is így írja le az örök életet, mint egy gyönyörű várost, egy nagy közösséget, hatalmas ünneplő sereget. Tehát Isten körül rengeteg ember van, akiknek a szeretetét az ember hatalmas örömmel fogadja. Természetesen az emberi kapcsolatok kicsit mások lesznek oda át. Jézus erről is beszél nagyon érdekes módon, amikor ezt a kérdést neki szegezik, hogyha egy asszonynak volt 7 férje is itt a földi életben, akkor oda át vajon melyiké lesz? És akkor Jézus azt mondja, hogy oda át nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem úgy élnek, mint az angyalok. Vagyis arra utal, hogy az emberi kapcsolatok egy kicsikét megváltoznak. Nem lesz például a rokoni vagy másfajta kapcsolat olyan értelemben kötelék, mint itt a Földön, hanem sokkal inkább kinyílik, szabaddá válik, és nem fog például zavart okozni az, hogyha egy embernek több házastársa volt itt a Földön, a kettőjük között. Mondjuk egy férfinek, ha a földi élete folyamán volt 2 felesége, a 2 feleség között ez semmifajta problémát nem fog okozni. Az Isten szeretetében ezek a kapcsolatok fölemelkednek egy más szintre, szabaddá és nyitottá válnak. Amire Jézus is utal például, amikor azt mondja, hogy aki Isten akaratát teljesíti, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát egy különleges, nem testi család, az a nem vérszerinti család, ami az Isten körül majd meg fog születni.
Nagyon csak elszaladt az időnk megint, és még a harmadik nagy téma lenne a pokol, de lehet, hogy ezt a következő alkalomra hagynánk. Ennyi fért bele a műsorba, folytatjuk. Mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
este hol lakol, Jézus merre jársz?
Mutasd meg, hogy hol van az ország, este hol lakol, kérünk válaszolni, hogy merre visz az hol.
Kedves hallgatóink! A Mária Rádió Szavária a Hit kapuja című műsorában dr. Székely János püspökatya adott útbaigazító válaszokat hitbeli kérdésekre. Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.